imádunk téged. Urunk, és hozzád kiáltunk, és kérjük azt, hogy segíts nekünk a te drága szellemeddel, hogy vont közel a szívünket hozzád, nyisd meg a mi szemeinket, nyisd meg a mi szemeinket, hogy láthassuk a te igédnek csodálatos voltát, hogy valóban ehessünk, és táplálkozhassunk az Úr Jézus Krisztusból. És Uram, szereld le a szívünket, győzd meg a szívünket a te szereteted felől, a te terved felől. Köszönjük neked Jézus nevében. Amen. Amen. Hát folytatjuk a Zsoltárok könyvét, és egy picit máshogy fogjuk ezt tenni ma, mint eddig, mert eddig minden alkalommal fogtam egy Zsoltárt, és megnéztük azt. Most igazából nem kifejezetten így szeretném tenni. Fel fogok olvasni majd mindjárt három Zsoltárt egyébként, de szeretném az, ha egy picit így visszább lépnénk az életünkből, az életünk felől, te is lépj hátrább, három lépést, meg öt lépést, meg tíz lépést, meg tizenöt lépést, és egy ilyen nagy képet szeretnék megnézni együtt, és az életünket, mint zarándoklatot. És erről az utazásról szeretnék beszélni így a Zsoltárok könyvéből, hogy az életünk mint egy utazás, de sokkal inkább mint egy zarándoklat, mert ott van ez a kép az írásban és a Zsoltárokban. És az egyik célja ez, hogy tényleg segítsen bennünket így látni az életünket. A másik célja, hogy segítsen magunkhoz ölelni a Szentírást, magunkhoz ölelni a Zsoltárokat is, mint egy ilyen útravalót ehhez az utazáshoz, ami segít bennünket ezen az úton, és hogy erre segítse a mi szívünket. Jó, úgyhogy a 120. Zsoltárt fogom olvasni, meg a 121-et, meg a 122-et. Mielőtt még ezt teszem, azt szeretném ezzel kapcsolatosan mondani, hogy a 120. Zsoltártól a 134. Zsoltárig van 15 Zsoltár, tehát a Zsoltárok egy gyűjtemény. És a Zsoltárokon belül van több kisebb gyűjtemény, ez egy ilyen kisebb gyűjtemény. És ennek a kisebb gyűjteménynek az a neve, hogy zarándok énekek. Vagy a régebbiek emlékeztek rá, a Károliban, a régi Károliban volt a grádicsok éneke. Jó? Alapvetően ezek zarándok énekek. És ezek azok az énekek a 120-tól a 134. Zsoltárig, amit Jeruzsálembe való felmenetelkor énekeltek az zarándokok, akik egy évben háromszor mentek fel Jeruzsálembe. És elindultak erre a többnapos útra, és énekelték ezeket az énekeket a 120-tól a 134-ig újból és újból és újból, és ezzel készítették fel a szívüket az Istennel volt találkozásra, és ez kísérte őket a zarándok úton. És most erről a zarándok útról fogunk beszélni a saját életünkben. Most meg fogjuk nézni ezt a három Zsoltárt, érintőlegesen csak mint egy példa, de az én vágyam az, hogy ma éjszaka a 120-tól a 134-ig átolvasgassátok, és lássátok, és aztán a hetek során elmélyedjetek benne, vagy elmélyedjünk benne. Oké, lehet, hogy túl nagyot haraptam most az elefántból, de hogy a szívünk kedvet kapjon ehhez. Jó? És ahogy olvasom a 120-kat, és a 121 és 122-t, még ezt is mondom előjáróba, hogy lehet, hogy kitehetjük ezt a képet, Virpi, nem olyan jó minőségű ez a kép, de hát, hogyha látjátok, ha nem látjátok, akkor cseréljetek szemüveget. Ez egy ilyen útról szól. Ez a zarándok út, amit megtettek minden évben háromszor, jó esetben háromszor, Ez egy olyan út, ami fent és lent, egy hosszú út, többnapos út, Jeruzsálem az ország legmagasabb pontja, így képzeljétek el. Tehát a főváros, Jeruzsálem, az imádat helye az ország legmagasabb pontja, 900 méter magasan van, és ahogy mennek fel és lent, vannak fentek és lentek, és ez a zarándok út. Oké? És ugyanígy, a 120. Zsoltár lentről kezdi, a 134. Zsoltár fent fejezi be. Megvan? Még több. Ebbe a 15 Zsoltáron belül három Zsoltáronként kisebb egységek vannak. És ezekben a kisebb egységekben is megvan a lent, tehát ez a felfele mozgás és lefele mozgás. Jó? Mert ez egy út. Vannak fentek, vannak lentek. Vannak hegytetők, vannak mélyvölgyek. Jó? Úgyhogy most elolvasom a három Zsoltárt. Ti figyeljétek meg ezeket a mozgásokat. Persze, hallgassátok Isten igét, de figyeljétek ezeket a különböző irányú mozgásokat, amiket látunk ezekben a Zsoltárokban. 120-tól 122-ig. 120. Zsoltár. Ének fölmenetelkor. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg lelkemet a hazugajaktól és a családnyelvtől. Mit adnak neked, mit fogsz kapni, te családnyelv? A harcos hegyes nyilait reketje parazsával. Jaj nekem, mert mesekben bújdosom, és Kédár sátrai közt lakom. Régóta lakik lelkem a békesség gyűlölőivel. Magam vagyok a békesség, de mihelyt megszólalok, ők viadalra készek. 121. Ének fölmenetelkor. Szememet a hegyekre emelem. Honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet teremtette. Nem engedi, hogy lábad meginogjon, nem szunnyad el őriződ. Íme, nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a hold, nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. 122. Ének fölmenetelkor, Dávidtól. Örvendezem, amikor azt mondják nekem, menjünk el az Úr házába. Lábunk ott áll kapuidban, ó Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épült, jól egybeszerkesztett város, ahova följárnak a nemzetségek, az Úr nemzetségei, bizonyságul Izraelnek, hogy ott dicsérjék az Úr nevét, mert ott állnak az itt élő székek, Dávid házának székei. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért, legyenek boldogok a téged szeretők, békesség legyen várfalait között, csöndesség palotáidban. Testvéreimért és barátaimért hadd mondhassam, béke veled. Az Úrnak, amely Istenünknek házáért hadd kívánjak jót neked. Nem tudom, hogy láttátok-e, csak ebben a három Zsoltárban, ahol mentünk, hogy a nyomorúságból kezdődött, és hogy a nyomorúságban segítségül hívta Istennek a nevét, arról beszélt a Zsoltár, háborúval indult, az utolsó versében, a 120-ban háborúval fejezte be. Utána a következő Zsoltár, így az Istenbe való bizalomról, hogy Isten gondoskodik, hogy ahogy ugye mentek az zarándok úton is, meg mi is, ahogy megyünk a mi zarándok utunkon is, hogy Isten, ami őrizünk, hogy ő nem alszik, ő nem huny szemet dolgok felett, hogy ő őriz bennünket, és van egy ilyen bizalom, egy ilyen meggyőződés e felől, egy ilyen megnyugvás, egy ráhagyatkozás. hogy aztán eljutunk a következő 122. Zsoltárhoz, amely úgy kezdődik, hogy örvendezek. Hogy örvendezek, amikor azt mondják, nekünk menjünk az Úr házába. Hát, hogy van egy ilyen felfele menő íve ennek a három Zsoltárnak. És aztán nem fogom olvasni a következő Zsoltárt, a 123-at, de az megint visszamegy a nyomorúságba, és aztán a következő Zsoltár megint a bizalomról szól, és az Istenre való ráhagyatkozásról, és utána megint szól a győzelemről, a nyugalomról, a békességről is. Ez így megy végig, egy ilyen lent és felfelé menő, aztán megint vissza és felfelé menő, de az egész összességében egyébként halad felfele, mert nem ugyanoda megy vissza a minden harmadik Zsoltár, hogy vissza a kezdet, hanem egy picit már előrébb is, és így megy felfele, és így megy felfele, mint egy zarándok út, mint a zarándokok is ezt tapasztalták, és mi a mi zarándoklatunkban is ez az, amit tapasztalhatunk, mert erről a zarándok útról szól az életünk. Tudjátok, megnéztem így definícióban, hogy mi az a zarándoklat, mert valójában, hogy őszinte legyek, nem akarok itt kamuzni nektek, nem túl sok zarándoklaton voltam még életemben. Jó? De az egy, azt írja egészen pontosan a Wikipédia, hogy egy vallási vagy spirituális jelentőségű utazás egy szentnek tartott bizonyos helyre. És ez erről szól, mikor ez a kép van előttünk, hogy, ez a, hogy mi számunkra, hogy mi hogyan tudjuk meghatározni ezt a földi életet. És hogyan tudjuk keretezni, hogyan tudjuk, miről szól ez? Hogyha ez egy zarándok út, ez az egyik kép, amit használunk, és amit itt használnak a zsoltárok, akkor ez azt jelenti, hogy van egy bizonyos hely, ahova tartunk, egy biztos hely, ahova tartunk, így van? Hogy van egy zarándoklatunk, és az Isten jelenlétébe leszünk, egy olyan úton tartunk, aminek biztos az iránya a mindenható Isten felé, és hogy ezen az úton pedig azt mondja, hogy ez egy spirituális jelentőségű utazás. Tehát, hogy ennek van egy szellemi jelentősége. És azt mondja, hogy egy zarándoklat során ugyanakkor természetesen nem csak az úti célra történő megérkezésen, hanem magán a lelket erősítő utazáson is komoly hangsúly van. Így van? Tehát, hogy nem ez, hogy törpapa. Mikor érkezünk már meg? Törpapa, mikor érkezünk már meg? Ismeritek? Néhányan néztek rám, hogy hol van itt törpapa. És hogy mikor fogunk már megérkezni, de hogy itt nem csak arról van szó, hogy mi tartunk valamerre, és hogy mi meg fogunk érkezni valahova, egy biztos helyre, és egy biztos személyhez, hanem az, hogy maga az útnak, az utazásnak is nagyon komoly jelentősége van, és hogy ez egy lelket erősítő utazás. Tehát, hogy egy zarándoklatban van egy cél, és van egy út is, ami egy viszontagságos út általában. Oké? Tehát egy zarándoklat az egy viszontagságos út, és az egész életünk az egy ilyen út. Eugene Peterson, aki egy teológus és egy lelkipásztor is volt, egy könyvet írt ezzel a címmel, hogy egy irányba mutató, hosszantartó engedelmesség. És alapvetően pontosan ezeket a zarándok zsoltárokat a 120-tól a 134. zsoltárig fogja, és ezekkel foglalkozik, ahogy beszél erről az egy irányba mutató, hosszantartó engedelmességről. És azt mondja, hogy a mi világunkban az a tapasztalatunk, hogy az egyik legnagyobb érték az mindig a következő új dolog. Tehát, hogy egy olyan világban élünk, ahol és ezt szívjuk magunkba tulajdonképpen, hogy mindig valami új kell. Mindig valami új a jó, és hogy tulajdonképpen új élményről új élményre akarunk menni, új kalandról új kalandra, újonnan megszerzett dolgok után újabb, újonnan megszerzett dolgokat halmozunk fel, vagy pedig valamilyen új dolgot várunk, és ennek a várakozása tart életben bennünket. És azt mondja Eugene Peterson, hogy a keresztény hit vonatkozásában nem az a nehézség, hogy valakibe felkeltsük az érdeklődést a kereszténység iránt, vagy akár, ezt én hozzáfűzöm, hogy megtérjen, újonnan szülessen, hanem az az igazi nehézség, hogy megmaradjunk abban hosszú távon, és kitartsunk és növekedjünk. Átment? Tehát, hogy az a kihívás, hogy hosszú távon megmaradjunk benne, hogy kitartsunk benne, hogy növekedjünk, és a könyvének ezért ez a címe, hogy egy irányba tartó, hosszan tartó engedelmesség. És alapvetően ez a kereszténységnek a lényege. És két bibliai képet használ a könyvében, mikor erről beszél. Az egyik kép az a tanítványságnak a képe. Hogy kereszténynek lenni nem más jelent, mint Jézus Krisztus tanítványának lenni, hogy követni őt, tanulni tőle, formálódni ő általa. És hogy ez a tanítványság, ez nem egy olyan dolog, amit befejezünk egy bizonyos fajta kurzussal, vagy befejezünk valamilyen módon, hogy megszereztünk egy diplomát róla, hanem ez a tanítványi út, ez egy le nem zárható, be nem fejezhető, egy nem teljesíthető kihívás, ez egy életre szóló, hosszú út a tanítványság. És ugye ez igazán nehéz annak, aki mindig újat és újat és újat akar, a legnagyobb rész ennek a tanítvány útnak nem különösképpen érdekes, vagy izgalmas. Mert hogyha tetszik, ha nem, az életünk javarésze szürke mindennapokban telik. Így van, ott van a munkahely, a család, egy nagy csomó dolog, és egy bizonyos értelemben a napok egymás után nagyon hasonlóan következnek. És a tanítvány élet, és ez kulcs, nem a csúcsokon, hanem a szürke hétköznapokban megélendők. Ezt jelenti Jézus tanítványának lenni. De nem a csúcsokon megélendők, hanem a hétköznapokban, a szürke hétköznapokban. A másik kép, amit használ az keresztény életre, az nem a tanítvány, hanem a zarándoknak a képe. És hogy ez mennyire fontos a zarándoknak a képe, abban a világban, ami mindig az újat bálványozza. Így van? És lehet ez számunkra annyi minden, ez az új dolog. De könnyű elindulni egy úton, egy másik dolog folytatni egy utat, és egy másik dolog a mély pontokon, a szürke hétköznapokban még inkább csak folytatni azt az utat, és tovább menni. Úgyhogy a zarándok az az ember, aki maga mögött hagyja a megszokottat, és elindul egy úton Isten felé, hogy vele találkozzon. És alapvetően arról ír ebben a könyvben Eugene Peterson, hogy ezek a zarándok énekek, amik itt vannak a 120-tól a 134. Zsoltárban, én hozzátenném, és természetesen a Zsoltárok, és természetesen a teljes írás, az abban ad segítséget nekünk, hogy miképpen járjunk és éljünk zarándokként ebben a világban, és hogy ezeken elmélkedve és meditálva, és ezeket imádkozva, mert a Zsoltárok imádságok, miként gyakorolhatjuk magunkat az egy irányba tartó, mutató, hosszantartó engedelmességben. Egy másik ellenkező kép, ellentétes kép a zarándok ellenében, elnézésre nem pontosak a szavaim, de én sem százas, én sem vagyok százasan, az a turistának a képe. Így van, tehát hogy arról beszél, hogy mi nem turisták vagyunk, hanem zarándokok vagyunk. A turista az a turista adott esetben az, aki fogja, és így van, begooglizod a tíz legjobb hely Budapesten. Így van, ez az, amit meg akarok. Így van, ezek a legjobb helyek, ezeket meglátogatom. A turista fogja, és egy bizonyos rövid időn belül fogja, és meglátogatja a legjobb helyeket. A zarándok, a turista a hegycsúcsokat szereti, a zarándok pedig mind a hegycsúcsokat, mind a völgyeket megéli. A turista szelektív, és nagyon sokszor énközpontú és egyéni. A zarándok az egész utat magához öleli, Krisztus központú és közösségi. Aki úgyhogy, hagyj mondjak még pár dolgot így ezzel a zarándoklattal kapcsolatosan. Először is az, hogy a cél, hogy ennek az egésznek van egy célja, van egy iránya, hogy ez az utazásunk nem egy céltalan utazás, és nem csak bolyongunk ebben az életben, hanem van egy világos célunk és egy egyenes célunk. És ezért is jó összejönni ma is, és csak minden alkalommal, amikor összejövünk, a szívünk a Szent Szellem és az Isten igé és a dalok, amiket éneklünk, és az egymással való közösség felébreszti és segít nekünk abban, hogy azt a célt, ami felé tartunk, az annak a látása ott maradjon a szívünkben. A másik dolog, amire gondolok, az, hogy a fenteknek és a lenteknek van fontossága és jelentősége. Tehát, ahogy az előbb mondtam, hogy ezen az úton vannak fentek és lentek. Ahogy Jeruzsálem felé haladtak az zarándokok, voltak, ez egy ilyen középhegység, így kell elképzelni. Tulajdonképpen Izrael java része egy ilyen középhegység. Vannak más területek, de a java része egy ilyen középhegység, ahol felmennek az egyik hegyre, és aztán jön egy völgy, és aztán felmennek a következőre, és megint jön egy völgy, és felmennek a következőre. És hogyha már kirándultál így, akkor tudod, hogy amikor felmész egyre, akkor sokszor pompás kilátás nyílik, és tényleg messzire ellátsz, és azt is látod, hogy merre kell menned, és olyan nagyszerű ott lenni, és aztán mikor lemész, akkor meg ott lent sok minden lehet, ebben az időszakban voltak veszélyek, és és sokszor nehéz és fárasztó út volt. És hogy ebben az életben, a zarándok utunkban ott van mindegyik rész, és igazából csak szeretném ezt mondani, hogy baromi fontos mindegyik rész. Baromi fontos mindegyik rész. Hogy nagyon sokszor szeretnénk szelektívek lenni, hogy úgy én nekem ez a fontos, vagy én ezt szeretném megragadni belőle, de igazából mindegyik rész fontos és magunkhoz ölelendő. Mert mindegyik részben a szívünk találkozhat a Jézus Krisztussal, Istennel. Mert mindegyik részben olyan idők vannak és helyek vannak, ahol a Szent Szellem így vágyik tanítani bennünket, és a hitnek a hit szemeit kinyitni. És fontosak azok a győzelmek, és azok az örömök, és az a nyugalom, amit megtapasztalunk Krisztusban. És aztán fontos a mélységben az a kétségbeesés, az a nyomorúság, az a teljes erőtlenség, vagy gyengeség, amit, amit megtapasztalunk, és ami lehet, hogy nem egy ilyen rövid időszak, hanem akár hosszabb időszak az életünkben, és hogy ez annyira értékes, mert a mélység nélkül nem tudom majd értékelni a magasságokat, és a magasság nélkül pedig a mélységekben el fogom teljes mértékben veszíteni a látásomat. És aztán szükség van ott, amikor így hitre jutok, és bizalomra jutok, és hogy erről szól az egész Biblia, erről szól az egész Zsoltárok könyve. Így az egész Zsoltárok könyve is ugyanerről az utazásról szól. Valamikor említettem nektek, van egy ilyen felosztás, egy bizonyos fajta felosztása a Zsoltároknak, de van ez az egyik fajta, és ez nekem nagyon tetszik, ez az, hogy vannak a meggyőződés Zsoltárai, vannak a elbizonytalanodás Zsoltárai, és vannak az új meggyőződésnek a Zsoltárai. És alapvetően mindig Zsoltárt be tudod tenni valamelyikbe a három kategóriából. A meggyőződésnek a Zsoltárai azok a Zsoltárok, melyek arról az élet tapasztalatról szólnak, hogy az élet kerek. Az élet kerek, és ránézek, és látom azt, hogy Isten az ő rendjét beletette ebbe a világba. Az ő rendjét beletette az ő igéjébe. Az első Zsoltár is ilyen. Ez a meggyőződés, ahol el tudjuk mondani, hogy Isten jó, ő bölcs, ő uralkodik. Ahol el tudjuk azt mondani, hogy Isten nagy, és az ő nagysága az felfoghatatlan. Ahol van egy meggyőződésünk, és figyelj, az a meggyőződés, amely itt van a fejemben, azt én tapasztalom az én tapasztalatomban, és ezért van egy meggyőződés. Megvan? Az elbizonytalanodás Zsoltárai, és a Zsoltároknak egy jó része egyébként valahogy beleesik ebbe a kategóriába, azok arról szólnak, mikor ez a meggyőződés, ez szétesett az életemben. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudom, hogy Isten jó, vagy nagy, vagy hatalmas, de ahogy én most megélem az életet az én életemben, vagy az én szívemben, az nagyon más. És most van egy elbizonytalanodás, és ebből fakadóan egy kiáltásom, egy panaszom, jaj, Uram, segíts, Uram, nyomorúságban vagyok, Uram, a föld széléről epekedek hozzád, kiáltok hozzád, és sorolhatnánk a Zsoltárok tömkelét, mely erről szól, erről az elbizonytalanodott állapotról. És maga a Zsoltárok felépítése is így van felépítve, hogy indul a meggyőződés Zsoltárával, az első Zsoltár, második Zsoltár, utána jönnek az elbizonytalanodás Zsoltárai, természetesen vannak benne meggyőződés Zsoltár, stb. De hogy igen, és a legvégén az utolsó, az öt Zsoltár, az a hallel, a nagy hallel, az a nagy dicséret, ahol elejétől végig dicsérjük az Urat, ami már az új meggyőződésnek a Zsoltárai. Azért, mert az életünknek az utazása erről szól, hogy egy meggyőződésből, elbizonytalanásból, új meggyőződésbe jussunk, és az új meggyőződés Zsoltárai azok pontosan ezek. Ahol a mélységbe vagyok, a sötétségbe vagyok, a panaszban vagyok, a gyászban vagyok, a fájdalomban vagyok, az elhagyatottságban vagyok, a kétségek közt vagyok, a sötétségben vagyok. És aztán Isten eljön. Valahogy. Nem tudom, hogy. Mindig máshogy. Valamilyen módon Isten eljön. Eljön, és Isten tesz valamit. Szabadít. Szabadít. Szabadít kívül, szabadít belül. Különböző Zsoltárok vannak erre. De hogy Isten eljön, és ő megteszi azt, amit már megtett százszor és ezerszer és százezerszer így az ő népének az életében, és milliószor, és most megteszi az én életemben, és most ott van bennem az új meggyőződés, ez már nem statikus, mint az első, hanem ez már dinamikus, és nagyon sokszor ezekben a Zsoltárokban van az, hogy új ének, ez az új ének, 40. Zsoltár, várván vártam az Urat, és aztán elmondja, hogy kősziklára helyezte a lábamat, és új éneket adott a számba az Istenünknek a dicséretét, és ott van ez az új ének, és most dicsérem őt, és egy új meggyőződés Zsoltára van, és születik, és most dicsérem őt, mert jó az Úr, amíg újból eljön az elbizonytalanodás Zsoltárai, mondjuk a 73., hogy jó az Úr Izraelhez, azokhoz, akik tiszta szívűek, de az én lábam megcsúszott, és én nem tudom megélni azt a szívemben, amit én itt tudok Istenről, és én nem vagyok az. Tele vagyok keserűséggel és panasszal, és úgy gondolom, hogy Isten azokhoz jó, akikkel nem kellene jónak lenni, és akik hűségesek hozzá, azokat bünteti, és ez nem bír, nem bírom felfogni, hogy lehet ez. Oké? De hogy figyeljetek, ez az egész rólunk szól az elejétől végéig. Ez a mi könyvünk. És most, igen, ez a mi könyvünk. A Zsoltárok könyve. És hogy jelentősége van a fentnek és a lentnek, és fontossága van mindegyik résznek. És itt van... És magamhoz ölelhettem, és lehet, hogy be akarom fejezni, mert lesz úrvacsoránk, és be akarom fejezni. Eszembe jutott ez a történet, és elolvastam újból egy Királyok 20-ban, ahol azt mondják Izraelnek az ellenségei, hogy az ellenség királyának, Arám királyának, hogy tudod, az Úr, az ő Istenük, Izraelnek az Istene, a hegyeknek az Istene, de nem a völgyeknek az Istene, mert nagy vereséget kaptak Izraeltől, és most újból készülnek egy következő összecsapásra, és azt mondják, hogy figyelj, azért sikerült, mert az ő Istenük a hegyeknek az Istene, de az ő Istenük nem a völgyeknek az Istene. És aztán Isten azt mondja Izrael királyának egy prófétán keresztül, hogy azt mondja az Úr, hogy azért, mert az arámok azt mondták, hogy csak a hegyek Istene az Úr, de a völgyeknek nem Istene, mindezt a nagy sokaságot a kezedbe adom, hogy megismerjétek, hogy én vagyok az Úr. És hogy figyeltek, ez fontos, az egész ókori világ, mint egyébként a mai világ is, csak egy más módon, úgy épültek fel az istenek, a bálvány istenek, az istenségek, hogy bizonyos istenek, bizonyos területek felett volt hatalmuk és uralmuk, és bizonyos területek fölött nem volt. És ezért tudták ezt mondani, mert bizonyos istenségek voltak a hegyeknek, mások a völgyeknek, mások a tengernek, mások más földrajzi területeknek az istenei, meg az élet különböző területeinek különböző isteneik voltak, és jut eszembe, hogy mi is mennyire beleeshetünk ebbe, ahol felszabdaljuk az életünket, és felosztjuk szellemi és nem szellemi részekre, meg különböző részekre felszabdalhatjuk. De ugye az egész Szentírás arról beszél az elejétől végig, hogy Isten, ő az Úr mindenek felett. És hogy Isten minden a tengernek, a mélységnek, a magasságnak, a sötétségnek, a világosságnak, nálam lakik a sötétség, és nálam lakik a világosság, tudodnak az Istene, és hogy Isten az Úr mindenek felett. És persze ez egy hatalmas igazság, meg egy Isten népének egy egy confession, már nem jut eszembe a magyar szó, egy megvallása, vagy egy hitvallása évezredek óta. De egy dolog, ha valami hitvallás, és egy másik dolog, amikor valami az életemben meg tudom ezt tapasztalni. És vannak fentek és lentek, hegycsúcsok és hegyvölgyek, vagy völgyek azért, mert Isten szeretné, hogyha megtapasztalnánk őt az életünk minden területén, a korlátainkban, a hiányosságainkban, a bukásunkban, a kudarcunkban, azokon a területeken, ahol amelyek rémisztőek és félelmetesek számunkra. És ezek nem könnyű dolgok egyáltalán, és nem is akarok erről így könnyedén beszélni. Inkább csak azt akarom mondani a zsoltárokból, és ezekből a zsoltárokból is, amiket most így ide tártam elétek, hogy ez a zarándokút, ez erről szól. Ez erről, hogy megtapasztaljuk azt, hogy Isten a hegyeknek az Isten, és a völgyeknek az Isten, és majd mindjárt veszük az úrvacsorát, és nem tudok arra nem gondolni, hogy a mi Istenünk olyan módon is a völgyeknek az Istene, hogy a mi Istenünk bement a legmélyebb völgyekbe. Hogy mi nem csak teológiailag tudhatunk ezekről a dolgokról, hát az egész újonnan születésünk, megtérésünk, az egész új életünk ezzel kezdődött. Hogy a szemünk előtt új volt leírva Krisztus, mint aki előttünk feszítetett meg. És ő megfeszítetett erőtlenségben, és ő megfeszítetett gyengeségben, és ő megfeszítetett sötétségben, és ő megfeszítetett a halálnak a legmélyebb völgyeibe. Azért, hogy amikor én ott járok, mikor te ott jársz, akkor találkozhassak vele. Hogy Isten nem, persze ezt mondjuk, hogy oda jön hozzánk, mert egy módon jó ez a kép, hogy oda jön hozzánk, mert igaz ez a kép, hogy oda jön hozzánk, de a másik az, hogy már ott van előttünk. Ott van a völgyekben, ott van a nehézségekben, ott van, és az úrvacsora ezt igenis nagyon mélységesen kifejezi számunkra. Úgyhogy befejezésként beszéltem a célról, és hogy tudjuk, hogy merre tart ez a zarándokút, nem céltalan az utazásunk, hogy a fenteknek és a lenteknek nagyon fontos szerepe van, és fontossága van, amelyeket magunkhoz ölelhetünk. Nem kell, hogy értsük, de magunkhoz ölelhetjük. És aztán végezetül, hogy ez a zarándokút, csak egy-két szót erről, ez nem egyéni. Figyeljetek! Ez nem egyéni, ez nem turistáskodás, ez közösségi. Ezek az zarándokok, akik utaztak, közösségben mentek, közösségben énekelték, közösségben mentek. A mi utazásunk, zarándokutunk, ez nem egyéni, hanem mi egy menethez csatlakoztunk, ami megy. Jó? És figyelj, kétféleképpen csatlakoztunk ehhez a menethez. Csatlakoztunk időben és térben az zarándokoknak a menetéhez. Időben úgy csatlakozunk a zarándokok menetébe, hogy figyeljetek, ez a zarándok úton járt az Ábrahám, az Izsák, a Jákob, a Dávid, és mehetnénk tovább az ószövetségi hívőkön és az újszövetségi hívők, és az elmúlt 2000 év egyház történelmén, hogy mi becsatlakoztunk, hogy olyan, figyelj, egy olyan korban élünk, amikor olyan könnyű azt gondolni, hogy egyedül vagyunk. Vagy hogy egyedül vagy. Vagy egyedül vagy ezen az úton, magányosan, mert az elszigetelődés korában élünk. De hogy figyelj csak, egy olyan menetbe csatlakoztunk be, ami becsatlakoztunk egy időben egy hatalmas menetben, és része vagyunk ennek az arándoklatnak. De becsatlakoztunk térben is. A mostani hívőkben, és hagyd mondjam így még inkább, a helyi gyülekezetben, ami a helyi gyülekezet, hogy egy térben élő, földrajzi helyen élő hívőknek a menetében. És ahol egymást erősíthetjük. Ahol erről szól, hogy együtt éneklünk. Hogy együtt megvalljuk ezeket az igazságokat. Hogy együtt átmegyünk a hegy csúcsokon és a völgyeken, és Róma 12-ben együtt örülünk az örlőkkel, és sírunk a sírókkal. És kialakul egy empátia, egy érzelmi intelligencia a Krisztus testében, ahogy az Istent megismerjük, és ahogy ennek az Istennek a vonzódását megismerjük magunk felé és egymás felé. Aztán egymásnak a terhét is, ahogy hordozunk. Tehát, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy együtt megyünk ezen az úton, és erről szól a helyi gyülekezet, hogy ahogy ennek az együtt menetelnek meg tudnak lenni az apró pénzre válható mindennapos valóságai, mert nem vagyunk egyedül. És nagyszerű dolog lesz odaérkezni és megérkezni. És figyeljetek, mikor oda fogunk érkezni, mikor meg fogunk érkezni, tehát abban a pillanatban, abban a pillanatban minden fal le fog omlani. Minden homályosság el fog tűnni. Most homályosan tükör által látunk, akkor színről színre. Minden fal, minden köztünk lévő, hívők közt lévő, akármilyen férjét, stb. Le fog omlani. Egyszerűen meg fogjuk élni azt, amit a 122. Zsoltárban olvastuk, hogy örültünk, örvendeztem, amikor azt mondták, hogy menjünk fel az Úr házába, és hogy most itt vagyunk, és egy ilyen kitörő öröm lesz. Csodálatos lesz megérkezni. De tudjátok, ez egy hatalmas nagy kiváltság úton lenni. És egy hatalmas nagy dolog, ha megértem, hogy miről szól ez az út. És hogy mit jelent ezen az úton menni. És hogy Isten mi mindent adott nekünk ezen az úton, ezen az arándok úton. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk, és ezzel a szívünkbe vegyük az Úr vacsorát. Hogyha hívő vagy, hívlak, gyere, csatlakozz, és vedd velünk az Úr vacsorát, a kenyeret és a szőlőlevet. És gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Atyánk, köszönjük a te igédet, a te felhívásodat, tanításodat, vigasztalásodat. Köszönöm neked azt, hogy te elhívtál minket erre az útra, és jól lehet, megspórolhattad volna velünk ezt az utat, de nem akartad. Te szeretnéd nekünk leleplezni magad, bemutatkozni, találkozni velünk, ahogy megyünk a hegytetőkre, a völgyekbe és a köztes időszakokba. Taníts bennünket a szellemeddel, kérünk, a te igéddel, hogy hogyan ölelhetjük magunkhoz a leghétköznapibb, legszürkébb időszakokat, hogy hogyan tud a szívünkben egy hálaadás, egy köszönet, dicséret és magasztalás kitörni, feltörni. Máskor kiáltás, segélykiáltás, kétségbeesés, rémület. Köszönöm, Uram, hogy Te velünk vagy minden ilyen helyzetben, és csak köszönöm azt, hogy Te őrzöl bennünket ezen az úton. És imádkozom azért, hogy ha vannak most úgy itt testvérek, hogy nagyon-nagyon elfáradtak, nagyon-nagyon belefáradtak már ebbe az útba, akkor csak azért imádkozom, hogy Te hozz számukra a Te szellemeddel, a Te igéddel felfrissülést, megújulást, hogy látogass meg őket, hogy lehessen majd egy új meggyőződés, egy új ének, egy új köszönet, egy új erő, ahogy erőről erőre megyünk. Hogy imádkozzunk azokért is, Urunk, és csak imádkozunk, akiknek útközben kihűlt a szívük. Eltávolodtak a szívükbe tőled. Elvesztették a célt, az irányt. Zombiként, élő halottként élnek. Uram, hogy könyörülj rajtuk, hogy újíts meg őket, hogy látogass meg őket, hogy rázz fel őket, hogy ébresz fel őket, hogy nyisd meg az ő szívüket, az ő szemüket, hogy hozz ébredést a szívükbe, hogy Uram, újból életre keltsd őket, kérünk. Uram, Te tudod, hogy éppen az úton hol tartunk, és hogy mi az, amire szükségünk van. És én köszönöm Neked, hogy Neked gondoskodásod van ott, ahol éppen vagyunk. Úgyhogy áldunk Téged ezért. És köszönjük azt a reménységet, ami a miénk az Úr Jézus keresztje miatt. És erre nézve szeretnénk hálaadással venni az úrvacsorát, megértve, hogy a mi sötétségünk lett a Te sötétséged, a mi bűnünk lett a Te bűnöd, a mi átkunk lett a Te átkod, a mi elválasztottságunk lett a Te elválasztottságod, a mi reménytelenségünk lett a Te reménytelenséged, a mi tisztátalanságunk a Te tisztátalanságod. Hogy most a Te reménységed lehessen a mi reménységünk, a Te tisztaságod a mi tisztaságunk, a Te békességed a mi békességünk. És áldunk Téged ezért, magasztalunk Téged, dicsérünk. Jézus nevében. Amen.